szeretet, mert Isten úgy szeret, békét akar, nem zordít életet, örvendjetek.
Thank you. hallottunk rólad, Szentlélek Isten. Most hívtunk is. De vajon ismerünk-e téged, és te ismersz-e minket? Jövő el, Szentlélek Isten, és töltsd be a mi szíveinket egészen. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom az első korintusi levél 13. részének 8-tól 13-ig tartó igeverseiből. A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás, de mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Ezen a héten minden este a szeretet természetéről beszéltem. Arról, hogy az agapé megszületik, akkor belepántálódik egy emberi szívbe, egy életbe, és megkezdi a maga belső munkáját, megkezdi majd a maga külső munkáját. Egy picit részletesebben. Az első este általában beszéltem a szeretetről. A második este arról szólt köztünk az élő Istennek igéje, a fölolvasott ige alapján, hogy milyen egy gyülekezet, hiszen ezt egy konkrét gyülekezetnek írta az apostol a korintusiaknak, amikor sok megtért híve van, sok lelki ajándéka van, de nincs benne már igazi agapé. Azt mondja, hogy mint a pengő, zengő érc és a pengő cimbalom. Fölnagyítva, túlozva beszél, hogyha valakinek hegyeket mozgató hite van, amiről Jézus beszél. Hegyeket mozgató hite van, de nincs szeretet benne. Ha nem a szeretetéből táplálkozik a hite, semmit nem ér. Ha a testemet égő áldozatul adom az Isten ügyének, de nem szeretetből teszem, semmi hasznom abból. Lehetek a legnagyobb diakónus, a legnagyobb adakozó, fölétethetem a vagyonomat a szegényekkel, szétoszthatom az egyháznak, ha nem szeretetből történik, csak olyan, mint az összeütött zengő érc, vagy a megpendített húr. Aztán arra figyeltünk harmadszor, hogy ha valakiben megszületik az agapé, azaz Krisztus Jézus lelke beleplántolódik egy ember lelkébe, hogyan kezdi az ember lelkét átalakítani? Ez a szeretet. Mert a szeretet belülről kezd először velünk dolgozni. Először eléri bennem, hogy megszüntesse a természetemnél fogva való önimádatomat és szeretetemet. Azt végzi el bennem, hogy ne legyek felfúvalkodott, hogy ne legyek gőgös, hogy ne az önszeretetemben éljek. Csupa olyan munkát munkál, ami elveszi azelől az akadályt, hogy tudjon engem Jézus használni a koromban, a világomban. Amikor legyőzi a belső akadályokat, akkor az agapi elkezd kifelé dolgozni. Ez Jézus munkája ma itt a földön, mert Jézus embereket akar használni. Azt akarja, hogy mi legyünk a keze, a lába, a szája, a lelkisége. Ezért az ember benn kezdi a munkát, és ez harc. Harc befelé, hogy legyőzzön engem, aki a bűnös természetemnél fogva egészen más vagyok, mint ő. És harc kifelé, mert az a világ rettenetesen sötét és gonosz. Ugye látjuk a délelőttök után, ami körülöttünk van. Halad ez a győzelem a saját természeti emberemben. Eléri, hogy ne keressem a saját hasznomat, úgy, mint Jézus, hanem keressem a másikét, hogy ne gerjedjek haragra, hogy ne örüljek semmilyen igazságtalanságnak, de együtt örüljek az igaznak és az igazságosságnak. Ezután pedig a kifelé az emberek megváltozásáért dolgozik belőlem Jézus Krisztus maga, az agapé. Úgy, hogy kiformálja bennem a másikat elfedező szeretetet, a bocsánatot. Azt, hogy 77-szer is. Aztán úgy, hogy soha nem adja fel annak a hitét, hogy ez a másik ember megváltozhat. A szeretet mindent hiszem, és mindent remél. Kimunkálja bennem, hogy Krisztusi reménnyel legyek a körülöttem élőkkel szembe. Nem mondok le senkiről. Erre a reményre mondja egy másik helyen az ige, hogy a reménység pedig meg nem szégyenít. Nagyon röviden, nagyon tömören így figyeltünk a szeretet himnuszára. És az utolsó versek maradtak a mai napra. Ezen a záró evangelizációkon arról beszélek, amit egy mondatban így lehet összefoglalni, hogy a szeretet soha el nem fogy. A szeretet megmarad mindörökké. Ugye világos előttetek, hogy egyszer minden elmúlik. Ugye Szentírással a kezünkben értjük azt, hogy az ember története elkezdődött valahol a teremtésünkkor, és egyszer befejeződik. Egy vonalon megy végig az ember története. Ezért minden és mindenki megszűnik, és elmúlik. Te is meghalsz, én is meghalok. A következő generáció is, úgy, ahogy az előttünk jártak. De nem csak mi megyünk el ebből a világból, hanem a keresztény egyháznak, a hívő, élő lelkű egyháztagoknak azok a lelki ajándékjai is megszűnnek velünk együtt, amiket kaptunk erre az életre, amit Jézus rajtunk keresztül használni akar más emberek megmentése érdekében. Hogy mondja az ige, elmúlik a prófétálás, eltöröltetnek a nyelvek, a tudomány, mert nem lesz rájuk többé szükség. A próféta, aki előre lát, aki ma látja a holnapot, van, akinek ilyen karizmája, lelkajándéke van. Ha egyszer mindennek vége, amit a világnak nevezünk, az időnek, a földi síkon való időnek nevezünk, nem kell, hogy többé legyen prófétai karizmája senkinek. Igaz, a mennyben nem kell prófétai lelkület. Istennek ezek az ajándékai a földi vándorlásunkra adatnak, és az újból és újból fölnövő, kinyíló generációknak, akiket agapéval meglátogathat az Isten lelke, kapják újra és újra a generációk ajándékba, de eljön az az idő, mikor nem lesz többé szükség rájuk. Az eljövendő világba nem lesz rájuk szükség. Nyelvekre sem lesz szükség, amiről beszél az igénk. Miért van ennyiféle nyelv? Az ige szerint az ember lázadó bűnös természete miatt. Emlékszetek Bábel történetére? Az embernek egy nyelve volt. Egy nyelve volt. És Isten összezavarja. A mennyben nem lesz sokféle nyelv. Újra egy nyelv lesz, hogy értsük egymást. Megszűnnek a nyelvek, mondja az apostol, de megszűnik a nyelveken szólás is, amiről beszéltem két este is érintőlegesen. Csak egy valami nem szűnik meg, ez pedig az agapé. A szeretet megmarad, mert egyedül az agapé az, ami nem tartozik a mulandó világ valóságai közé. Minden más elmúlik. Azért nem múlik el az agapé, mert nincs nála tökéletesebb tökéletesség. Nincs nagyobb dolog. Nem múlhat el, hiszen, hogy mondja János, az Isten egyenlő agapé. Isten nem múlik el. A szeretet tehát maga a teljesség és az örökkévalóság. A szeretet az örökkévalósághoz tartozik. Ezért csoda, hogy egy emberi lélekben megszülethet. Ez lesz az örökké élő részünk, ott fönn a mennyben. Ezt itt kapjuk meg. A szeretet tehát az örökkévalósághoz tartozik, és a teljességhez tartozik. Minden más ezen a világon, ahogy mondja az apostol, rész szerint való. Ezzel azt akarja mondani, hogy minden töredékes, nem teljes, nem tökéletes, a legjobb dolog sem az. Mert minden ezen kívül az idő fogságában van, még a legszentebb karizmák is. A mennyben nem kell nekünk nyelveken szólás. Minden elmúlik. Így mondja, mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás. De amikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mennyire igaz ez? Gondoljatok bele, hogy a mi ismeretünk, a mi ismeretanyagunk a fejünkben milyen végtelenül kevés. Mit tudunk mi a sátán mélységeiről? Igét idézek. A sátán mélységeiről. Mit tudunk a gonosznak a munkájáról? De mit tudunk Istenről? Meddig jutottunk el a Krisztus ismeretben? És mit tudunk a körülöttünk lévő világból? Mennyit ért az ember agya? Mennyit ismert meg a 21. századra az ember a mikrovilágból? Mennyit látunk a makrovilágból? Meddig ér el a tudományunk? Minden ismeret ezen a földön, amit egy ember birtokolhat, töredékes, hiányos rész szerint való. Hát mennyit ismersz önmagadból? Nem mondjuk néha, hogy hát ezt nem gondoltam volna magamról. Nem ilyennek ismertem meg magamat. Hát magunkat sem ismerjük jól. Mennyit értünk mi Isten titkaiból? Azt mondja az igénk, egyszer minden világossá válik. Egyszer ez a sötétség, ez a, bocsánat, inkább így mondom, hogy az ige rész szerint való látásunk. A legszentebb szent is csak rész szerint lát, mondja magáról az apostol. Ő se látja a teljeset. De egyszer ez a rész szerint való látás eltöröltetik. Minden titokról lehullik a fátyol. Mikor? Akkor, amikor innen elköltözünk, és hazatérünk oda, és meglátjuk őt. Mert ő benne van Isten teljessége, Jézusban. Amikor hazamegyünk innen, akkor lehullik a szemünk elől a lepel, hogy a töredezett látásunk teljes látássá lehessen. Így mondja ezt, akkor úgy fogunk ismerni, ahogy megismertettünk. Mivel tehát az ismeretünk rész szerint való, ezért elmúlik. És most használ egy képet, mert úgy viszonyul az eljövendő teljes ismerethez, mint a kisgyermek tudása ismerete, a felnőtt férfi tudása és ismeretéhez képest. Ezt a példát tárja elénk az apostol. Így mondja ő, mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Amikor kisgyermek voltam, Amikor kisgyermek voltál, akkor ha elvették a babádat vagy a matchboxot, sírtál őszinte könnyekkel, mert az volt a minden. És nem megjátszott könyv volt, tényleg az volt. Hát az enyémtől ne fosszanak meg. Eltelik 20 év, visszanézek a babára vagy a matchboxra, ha egyáltalán még megvan, és azt mondom, hogy indiferens, lényegtelen. Na, azt mondja az apostol, hogy mi ma úgy látunk, mint a kisgyermek. De ha mennyben majd látjuk az egészet. Körülbelül annyit tud befogadni az értelmünk, mint egy kisgyermek, mint mikor egy férfi visszanéz arra, hogy kisgyermekként hogy látott. Értjük a képet, ugye? Amit az ember most ismer, gondol, mond, az csak ilyen gyermeki ismeret és tudás a valóság egészéhez képest. Gyermeki jelleget visel magán. Töredékes. Rész szerint való. Ahhoz a teljes valósághoz képest, amit majd egyszer meglátunk odafönt, amit egyszer megérthetünk. Tovább magyarázza az apostol a képet, most az igét, és most egy új képet használ. Ezt mondja, most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Itt az ókorban használt fém tükrökre utal. Pál ugye 2000 évvel ezelőtt írta le ezeket az igéket. Akkor fém tükröket használtak. A fém tükrök torzabbul mutatták vissza értelemszerűen az ember arcképét, mint a mai tükrök. Azt akarja mondani, hogy ma úgy látunk, mint amikor a fém tükörből látunk egy ilyen nem tiszta képet. De eljön az idő, mikor Isten a homályt elveszi a szemünk elől, és tiszta képet ad elénk. A látásunk nem gyermeki látás lesz, nem töredékes, nem homályos, hanem beengedező titkainak a mélységébe. Mert ma ilyen homályos az ismeretünk. Így mondja ezt egy ige a római levélben, mely igen kikutathatatlanok az ő gondolatai, és kinyomozhatatlanok az ő utai. Hát nem sokat értünk Istenből, az Isten mélységeiből. De Isten egyszer félreteszi a homályos tükröt. A homályos látást felváltja a tisztán látás. És a fejezet végén összefoglalja azt, amiről eddig szó volt, amiről egészen eddig szó volt, amikről beszéltünk mi is, de most egy másikba helyezi, már nem a szeretet természeti oldaláról, az emberben felnövő szeretet hatásairól, tulajdonságairól beszél, hanem az időiségbe állítja a szeretetet, az agapé szeretetet. Most úgy foglalja össze, hogy az agapé időtartamára utal. És azt mondja, hogy az agapé el nem múlik. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, megmarad, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Azért a legnagyobb a szeretet, mert a hit, meg a remény az ember tulajdonságai lehetnek jó esetben. A szeretet isteni. Az, hogy tudok hinni Istenben, az ugye hozzám kötődik az emberihez. Az, hogy tudok reménykedni, az magamra utal vissza. Nekem fontos, hogy tudjak reménykedni, hogy az életem utolsó szívdobbanásáig reméljem azt, hogy engem ez a Krisztus tényleg magához vesz. Istennek nem kell hinnie, nem kell hinnie magában, a létében, a hatalmában. Istennek nem kell reménykednie, az nekünk kell, de a szeretet, hát ő maga. Értitek? Ezért örök. Ezért mindennél nagyobb. Átíveli földet és a mennyet. Az első kettő rólam szól, önmagamra irányul, a hit és a remény magunkért való, a szeretet nem. Az agapé szeretet másokért való. Ugye értettétek estéről estére, hogy ennek az agapé, ennek a bennünk kiformálódó agapé szerepének végül is az a célja, hogy megmentsen rajtunk keresztül Jézus másokat. Értitek, ugye? Az agapének semmi köze nincs az önszeretethez, az az erosz meg a filia. Ez nem ezért van. Jézus nem azért jött, hogy magával foglalkozzon. Ő azért jött, hogy megmentse a lelkeket. Erről van itt szó. Az agapé szeretet mindig mások megmentéséért való. Ennek a hétnek a délelőttjein nagyon sok nehéz mondatot hallottunk. Olyan mondatokat, amelyek, hogyha nem is kell, hogy igaz, ha a fele igaz, akkor óriási bajban van ez a világ és az ember. És nagyon úgy tűnik, hogy robog a története utolsó fázisa felé. Egészen biztos. Ha a fele igaz annak, amit elmondtak délelőttönként ezek az emberek. Ez nem olyan jó hír, ez drámaian rossz hír. Akkor nagy a baj. Jelentem, a baj nagy. De ígérte bárki, hogy nem így lesz? Mutassatok egy igét. Egy igét mutassatok, hogy valaki azt ígérte, mondjuk Jézus, hogy ez nem így lesz. Mind csodálkozunk. A valóságba belenézünk, ez igaz. És a valóság általában mindenről fájdalmasan nehéz. Ez magunkkal kezdődik mindig. De hát a világról is. Fájdalmas az igazság. De ígért valaki más nekünk? Mondta bárki is, hogy nem így lesz? Mit mondott Jézus a végidőkről? Azt gondoljátok, hogy egy légüres térbe valósul majd az meg, hogy újra üldözni fognak titeket az én nevemért? A Holdon? Nem. Itt. Itt. Hogy beszél az ige a sátáról? Nem úgy beszél róla, mint e világ fejedelméről? Miért csodálkoztok? Jó hírt szeretnétek? Erről a világról túl sok jó hírem nincs. Attól a mozdulattól kezdve, hogy Éva leveszi a gyümölcsöt a fáról. Értsük meg, a bűn behatol az emberi természetbe, és átjárja az egész emberi történetet, míg lesz ember a földön. A bűn természete, hogy terjed. A bűn természete, hogy rejtőzködik. Mit csinál az első ember, mikor bűnt követel? Elbújik egy bokor mögé. A bűn természete, hogy terjed és hogy bújik. Azért bűn. Sötétbe vágyik. Nem úgy beszél Isten igéje a sátánról, mint e világ fejedelméről? Gondoljátok, hogy ő unatkozik? És mit mond Jézus önmagáról a halála előtt? Először azt mondja, hogy én nem e világból való vagyok. Neki nincs ehhez köze, értitek? Ő egy másik világ követe, az agapé világ, agapé embere, Isten embere. Ő hozza el azt a mást. Halála előtt ezt mondja Jézus. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön e világ fejedelme, és én bennem nincs semmije. Jézus egy másik világ gyermeke. Benne nincs semmije. Kedveseim, mi történik ebben a világban ma? Az, hogy a mi ellenségünk koncentrálja a hatalmát, mert fogy az ideje. Értsük, ami ellenségünk koncentrálja a hatalmát, mert fogy az ideje, mert neki letelik. Ő nem az örök agapé világából való, igaz? A sátán a bűnből való. A bűnt használja, hogy elpusztítsa az emberi lelkeket. A sátán a sötétség világából való. Mindig bújik a sötétbe. Emlékszetek, hogy a Bogár László mit mondott? Arról sem szabad beszélni, hogy van egy országok, nemzetek fölötti birodalom. Beszélni sem szabad róla. Rejtőzködik. Az mindig bújik. De hát nem kell ilyen nagy távlatokba gondolkoznunk. Hát a legtöbb paráznaságunkat mikor követjük el, nappal vagy éjjel? Statisztikák vannak arról, hogy hány bűncselekményt követtek el sötétbe éjszaka, és hányat nappal. A bűn rejtőzködik. Ez a természete. Ki ne derüljön. Beszélni se szabad arról, hogy van egy birodalom, amely rég rabszolgaságba tartja az emberiséget, úgyhogy az emberiség ebből semmit nem lát. A hatalmát növeli, kiterjeszti a földre, úgy, hogy az embert rabszolgájává teszi. Pusztítani akar. Mi a sátán célja? Az, ami Jézusé, a lelkünket megfogni és meghódítani. Minden, amit hallottatok délelőtt, az a gonosz világnak a korporációja, testé létele. Nem kellett megijedni. Az ördög nem ilyen kis piros izés sapkás. Azt azért csinálják a gyerekeknek, hogy játszunk és mosolyogjunk rajta. De ő nem ilyen. Korporálódik. Isten gyermekei korporálódnak, testé lesznek bennünk. Vagy nem lesznek. És nem tudják lassítani a szakadék felé rohanó világot. Gondoljátok, hogy a sátán nem ugyanezt teszi? Hát pontosan ugyanezt teszi. Mi a célja? Az a célja, hogy a lelkeket meghódítsa. Ezért van. Ez a természete. Pusztít. A kedvenc költővel kapcsolatban ma értettem meg valamit sétálgatva itt. Most már inkább úgy mondom, hogy a valamikori kedvenc költőmmel. Ady Endréről van szó. Nagyon sok mindenét olvastam, mert rettenetesen érdekelt ő. Tegnap értettem meg, hogy az egész életét szabad könyveseknek adta. Pénzért írta a verseit. Ők pénzelték. Megkérdeztem az asztalnál ülve az előadó urat, hogy a franciaországi útjait, nyilván tudjátok, hogy évekig élt ott, egy férjes asszonnyal, hogy ezt hogy tudta egy szegény magyar poéta intézni. Hát a szabad könyveseknek írt, és akkor kapott pénzt cserébe, megírja azokat a verseit, mondok egyet, Gog és Magog, fia vagyok én. Gog és Magog fia, a gonosz fia. Nem ezt akarom, nem ez a leglényege. Figyeljetek egy picit. Hogy dolgozik az ördög egy emberen keresztül. Hogy hal meg ez az ember? Hogy hal meg? Vérbajban, 30 vagy 40 vagy 4 évesen. Mit csinál az ördög? A fejünkbe álljon össze a kép. A szabad kőművességnek a legmagasabb 33. fokán imádni kell a sátánt. Ady Endre élete végéig szabadkőműves. Magyarországon a harmadik fokozatba tartozik. Mit tesz ő vele ez az erő? Elpusztítja. És 40, nem tudom hány évesen, vérbajba a Bibliáját összetértve meghal. Kinek az embere ő? Ez a mechanizmus, értitek? Ami történik, amikor korporálódik, az az akarat, aki nem Isten akarata egy emberben. Ezt teszi a világban, milliárdokkal, ez az erő. És használ hozzá mindent, pénzt, médiát, mindent, csak hogy züllesszen, vigyen minket lefelé, elfelé, mindentől, ami az Isten gondolata. Aki az agapéban van, az az örökhöz tartozik. Soha el nem múló, soha el nem vesző, soha nem lehet vesztes. Mert ahhoz a világhoz tartozik, akinek az Ura a szeretet Istene. Ezért győz végül a szeretet. A szeretet végül győz, ha ez a világ majd égve, recsegve elpusztul, felemészti majd. Ez az erő. Nem én mondom, hanem a Szentírás. Ez elmúlik. De akikben agapé lélek van, azok nem múlnak el soha. Azokkal egyszerűen fogjuk dicsőíteni a Krisztust a mennyei kórusba. Az ő világa nem ebből a világból való. Minket hazavár. Isten nem veszít. Isten látszólag egyszer elvesztett egy csatát a gonosszal szemben. Ez nagy péntek. Ugye észreveszitek a keresztre föl kiabálók gyilkos indulataiból, hogy ők kiknek az erői. Brutális az a kegyetlenség, ahogy Jézus meggyilkolják. Embertelen. Látszólag Isten elveszíti a csatát. Isten ott nyeri meg a legnagyobb csatát. Jézus ugyanis a bűnbe hal bele. Úgy mondja az ige, hogy nem bűnös, hanem bűnné lesz érettünk. Jézus soha nem lesz bűnös, bűnné lesz érettünk. Nem a csatát, a háborút nyeri meg, a gonoszt ott győzi le nagypénteken. Aki a nagypénteki Krisztushoz tartozik, azt Jézus átszerette a halálból az életre. Az agapé élet-halál, örök élet és örök halál kérdés, hogy egyszer belénk plántálódhat el. Örök élet és örök halál kérdés. Nincs nagyobb kérdése az életednek és az életemnek. Ott győzi le ennek a világnak fejedelmét. Amikor ez a világ elég és elmúlik, Isten a sátán félreteszi. Fogy az ideje, ezért az erejét koncentrálja. Ne lepődjünk meg, hogy mik történnek a világban. Elbújik a sötétbe, a háttérbe. És úgy pusztít, hogy észre se vesszük, hogy minket is pusztít. Kinek a lelke az, ami a világgal azt teszi, amit tesz? Mondjátok, Jézus csinált bármit titkon? Szervezett Jézus titkos társaságokat? Jézus elbújt? Elrejtőzködött? Ugye nem? Ő a világosságban csinált mindent, és a nyilvánosság előtt. Mert ő a világossághoz tartozik. Ugye értitek, hogy a lelkekért folyik a harc? Jobb oldal, bal oldal, családok, történelem. Ez egy szegmense a valóságnak, elhiszem. A nagy választóvonal, hogy ki tartozik a Krisztus országába, és ki a másik, az ellenség országába. Azt mondja egy ige, nem test és vér ellen van tusakodásunk. Ugye értitek, hogy nem tehetnénk meg, hogy azt a kevés erőnket, ami van, azt egymás ellen való acsarkodásba folyatjuk szét. Hogy kisszerű és primitív, istentelen kis szeretetlen játszmákba folyatjuk szét az energiáinkat, amivel lelkeket kellene menteni. Értitek a helyeteket, a súlyot, a súlyát annak, amivel titeket Isten be akar vonni, és holnaptól nem mondhatod, hogy nincs felelősséged, mert nem tudtam. De van. Szívesen mondanám, hogy meg lehet állítani azt a gyors vonatot, ami a szakadékba megy. Nem hiszem, hogy meg lehet. Alázattal mondom, hogy tudom, hogy nem lehet. Nekünk egy dolgunk van, amíg mi élünk. Hogy lerángassunk lelkeket a szakadékba rohanó vonatról. Ennyit tudunk tenni. De ez a te dolgod meg az enyém. Bennünk akar testé lenni az ige. Értenünk kéne a súlyát, hogy Jézus Krisztus katonái vagyunk. Katonái. Ugye van a lelki fegyverzetről szó az igébe. Mi meg egymást szurkodjuk, kistílő, nem tudom én milyen, nem keresek rájelzőket, luxus. Ő meg röhög rajtunk. Az erőinket össze kell, hogy hozzuk. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy szeressétek egymást. A világ majd megismer, mert ők gyűlölködnek. Ti szeressétek egymást, a szeretetben hatalmas erő van. De úgy szeressük egymást, ahogy ő tanítja. Óriási luxus, bűn, amikor egymást nem szeretjük. Ő meg röhög rajtunk, a mi ellenségünk. Mert tudja, hogy kifogja a szelet a vitorlánkból. Nem röhög a mai 21. századi egyházon. Hallottátok ma Lórántot? Kinek jó ez, hogy papok jelentik föl papokat, hogy gyűlölködő, acsarkodó mondatokkal gyalázzák egymást a keresztény sajtóba, a világ megnézi. Hát ők az egyház. Kinek az érdeke ez? Kinek a lelke ez? Ki akarja ezt? Ki akarja belülről szétrombolni a Krisztus testét, az egyházat? Mit gondoltok, kié? Ugye értitek, hogy nagy a felelősségünk. Úgy kellene, hogy szeressük Jézust, és szeressük egymást. És ha majd üldözni fognak minket is, ha mi egy olyan korban élünk majd, amikor már minket üldöznek, azt, akiről majd tudni lehet, hogy Krisztus él. Azt, aki vállalja Krisztust, ahogy Krisztus vállalta őt a kereszten. Azoknak mondom, hogy a fiak szabadok. A fiak, Isten fiai szabadok, ti nem rabszolgának születtetek. De ez a szabadság első renden belső szabadság. A fiak szabadok. Mit gondoltok, miért tudta elégettetni a testét annyi keresztény mártér? Elvehettek tőlük mindent, a testüket is. A fiak itt belül szabadok voltak. És a lelkük röppent haza. Haza, ahol nincs többé káosz, istentelenség, bűn, mocsok. Mi hát a reményünk? Mi a megoldás? Mi az oldás? Legyél az agapé embere. Ezt tudom mondani. Legyél az agapé embere. Akiben lobog az agapé, annak a pokol kapui sem vehetnek erőt az életém. A pokol kapui sem. Mert nem ehhez a világhoz tartozik, hanem az örök szeretet világához. Miért is? amiről ma beszéltem. Mert a szeretet soha el nem fogy. Nem csodálatos? Nem itt lobog a reménység? Hát nem fogy el a szeretet. Mert ez nem mi vagyunk, hanem ő. Soha el nem múlik. Mert a szeretet, ami csodálatos Urunk maga, legyen hát övé minden dicséret, dicsőség, tisztesség, hálaadás és imádás. Amen. Kinek van a szívén imádság, magában vagy hangosan mondja el.
Megint előrébb léptettél minket, Urunk, a te titkaidnak ismeretében. De nekünk nem könnyű ennek befogadása, inkább félelmet kelt. Köszönjük, hogy te magad vagy az igazság. Az igazságból való voltál, és ezért csak az igazságot mondod. Nekünk pedig félelmetes és fájdalmas ez az igazság. Vedd el, kérünk, a félelmünket. Értjük már, hogy hatalmas erők munkálkodnak elsőrenden a te munkád lerontásaiért, elsőképpen, lelkiképpen, de mindenhogyan máshogy is. De hozzád kiáltunk, Krisztus Jézus, aki azért jöttél, hogy a sátán minden munkáját lerontsd. Hozzád kiáltunk, könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy van felelősségünk mindenek előtt befelé, önmagunk felé. Hiszen a tanítványaidnak is azt mondtad egyszer, hogy ti annak örüljetek, hogy a ti neveitek fel van írva a mennyek országába. Urunk, ne legyen itt senki, akinek a neve ne kerülne be az élet könyvébe, és könyörgünk, onnan ne töröld ki soha. Szeretnénk fiak lenni belülről föl és megszabadítottak. Szeretnénk a te lélek és életmentő munkádba beleállni. De Urunk, a természetünk, a szemünk, a vágyaink, a gondolataink, és annyi minden ellened munkál. Igen, értjük már, hogy a te agapé szereteted a születésétől fogva bennünk mennyi akadálynak van kitéve, és ennek elsősorban és először mi magunk, a természetünk az akadálya. Most értjük csak, hogy mekkora csoda az, hogy te egy ilyen szívbe szállást teszel, és megkezded a magad átrendező munkáját. Nagyon áldunk és köszönjük, hogy sokan átélték már ezt, és értik. Itt köztünk is. De Urunk, vezess tovább az úton. És hogyha mélységek felé viszel, segíts, hogy a szívünk ne rettegjen, s ne féljen. Mert akkor az igazságod az mindig félelmetes igazságokat is rejt magában. Így köszönjük ezt a hetet. Nyitogattad a szemünket és a szívünket. Igéd és lelked által megtörtént az a csoda, hogy eljöttél közénk, éppen közénk, ilyen nagyon egyszerű és szegény, bűnös emberek közé. Te, aki az Isten jobbján ülsz, és ítélsz majd mindenek felett. Ki érti ezt? Hozzuk bocsánatkérésünket is, akkor a szívünkben nem, hogy agapé nem volt, de szeretetből semmi. Bocsánat, mert amikor ennek a közösségnek a tagjai fájdalmat okoztak egymásnak, és ahelyett, hogy szerettük volna egymást, szégyent hoztunk a nevedre, én is, Uram, hányszor, hányféleképpen. Ne haragudj ránk, mikor az erőink értelmetlen dolgokra folynak szét, közben te a világ mentésébe szeretnél bevonni minket. És mi vakon és bután magunkat modern embernek gondolva megyünk előre. Közben tudjuk, hogy nem megyünk előre, csak topog az életünk, még a külső valóságában is. De már értegetjük, hogy miért. Urunk, adj erőt, hogy a te szereteted számolja föl a lelkünkben az önzést, az önszeretetünket, az önsajnálatunkat. Ó, és mennyi mindent még. Szeretnénk Krisztus katonáid lenni, te lelked vezérelte katonák. Készítges, szerelj fel bennünket. Köszönjük, ha ezt tetted velünk ezen a héten. Végtelen szeretet. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen.